ebben törik fejezet. Nem találta helyét, nyughatatlan volt. Papnak tarthatta magát, és mégsem volt az, hiszen bármikor akár meg is házasodhatott volna. Az igazi papság nagyon messze volt még tőle, és a lélek teljes békéje helyett nem kapott semmit. Mikor még abban a hitben élt, hogy a felszenteléssel együtt a nagy harmónia csodája is meg fog vele történni, húzóckodott a pesti úttól. Most vágyni kezdett rá, és egy szép napon elhatározta, hogy utazik. A zenede jubileumát májusról augusztusra halasztották, rekkenő forróságban érkezett Pestre. Az angol királynőben szállott meg. Izgatottan várta Münchenből a hírt, mikor jelentkeznek már Kozimáék, mert levélben megbeszélte velük, hogy Pesten találkozni fognak. Végre megjött a távirat, és még aznap maga a házaspár is. Sőt, velük érkezett Eduard is, aki Bécsben csatlakozott hozzájuk. Tele voltak hírekkel a Tristan müncheni bemutatójáról. A régóta hányódó darab végre napvilágot látott Lajos király színházában. Gyönyörű előadás volt. Hans segédkezett a betanításnál. Rengeteg ember jött el messzeföldről. Még Rubinstein is ott volt, de neki a Wagner zene nem tetszett. Csak azt az egyet érti az egészből, így nyilatkozott valakinek, hogy ez a zene neki ellenszembes. De viszont bemutatkozott neki egy magyar fiatalember bizonyos Mihalovics Ötön. Arra figyelni kell, mert az kitűnő muzsikus, és a Richard zenéjének feltétlen hívéhez szegődött. Oda is költözött állandóan Münchenbe, de az Erzsébet oratórium miatt most ő is ide utazik. A Bülow házaspár egészen jól megvolt együtt. Hans kevésbé volt most ideges, de teljesen azért nem volt rendben. Rohamos kedélyváltozásain látszott, hogy belülről nagyon dúlt ember. Különösen akkor jött ki a sodrából, ha Wagnerre terelődött a szó. Ilyenkor mértéktelen és izgatott rajongásban tört ki. Valami különös igyekezet látszott rajta, hogy saját magát minél jobban belehajszolja ebbe a lelkesedésbe. Az Erzsébet legenda szövegét Ábrányi, a költő és zenebíráló fordította magyarra. Furcsa érzés volt Franci számára, amikor az első próbához elment a Vigadóba, hogy a magyar szereplők és karok Szent Erzsébet anyanyelvén énekelték az ő szerzeményét, de ő maga a szöveget nem értette, csak a német eredetiből tudta, hogy mikor, miről van szó. A próba tetszett neki, a karok eléggé felkészültek, a magánszólamokat nagyon szép hangok énekelték, különösen Erzsébet személyesítője, egy Paulainé nevű hölgy tetszett neki. Nem is győzte dicsérni az egészet azon a vacsorán, amelyet Schwentner, a belvárosi apát plébános rendezett az ő tiszteletére. Ide már úgy ment el, mint pap a paphoz. És a terített asztalnál, ahol régebben frakkot hordott, most drága sejem reverendában foglalt helyet. Más papi személyek is voltak ott, egyetlen pillantással végig szaladt rajtuk, és megállapította, hogy ő a legelegánsabb abbé valamennyi között. Másnap meglepő látvány tárult eléje, amikor az utcára lépett. A várost fellobogózták, piros-fehér-zöld zászlók lobogtak a nyári nap könnyű szellőjében. Mi ez? Kérdezte Báró Orci Bélát, aki érte jött a szállóba. Hát ez szabad. De mennyire szabad? Hát ő nem tudja, főtisztelendúr, mennyire megváltozott itthon a világ. A császár kibékült velünk, sőt, meg fogja magát koronáztatni magyar királynak. Hallatlan, mikor? Abban még hónapok beletelnek, egyelőre mindenféle bizottságok tárgyalnak közjogi kérdésekről. De hogy a kiegyezés meg lesz, az most már kétségtelen. Magyarország meg fogja kapni szabadságát és önállóságát. Van egy Deák Ferenc nevű politikusunk. Hallotta már ezt a nevet? Rémlik, hogy Bach említette Rómába, de hogy mit mondott róla, azt már elfelejtettem. Ez a Deák írt az idén húsvétkor egy cikket az újságba. Az indította meg az egész dolgot. Jövőre alig, hanem koronázunk. Remélem, hogy arra megint eljön. Okvetlenül, ha Isten érte, de nézze csak, kik ezek? Vidéki dalárdák vonultak fel az utcán, vége várhatatlan menetben. Mindegyik város dalárdája saját zászlaja alatt. Táblákat is hordtak városnevekkel, Eperjes, Zimony, Hódmezővásárhely. Volt köztük Kismarton is, ezt a csoportot a lelkész hirtelen átfutó gyerekkori melegséggel nézte. A kunszentmiklósiak furcsa zászlóval jöttek, rúdján csak füstös vásott ronydarabok lógtak. Miféle zászló ez? 48-as zászló. Hazavitték a tűzből, eldugták és most elővették. Most már ezt is szabad. A dalárdisták mind igen élénk nemzeti viseletet hordtak. Zöld, piros, violaszín, kék nadrágok virítottak, köztük dúsan zsinórozott színes dolmányok, a nőkön párták, színes viganók, aranyzsinóros pruszlikok, nemzeti szín szalagos ingvállak. Az utcai közönség is erősen hangsúlyozott magyar ruhát hordott. Igen sok volt az árvalányhajas kalap, csak itt-ott látszottak még a közhangulattal ellenkező köcsök kalapok. Mintha a tobzódó színek és formák egyszerre akarták volna most pótolni annyi elnyomott esztendő elmaradt virulását. Egyetlen nagy harsogó magyar szimfóniává lett a Pesti utca. Az ünnepi hangverseny előtt mise volt a belvárosi templomban. Beethoven C-moll miséjét játszották. Aztán az egész közönség átvonult a vigadóba. Ott lángvörösbe öltözött kócsagos kalpagú portás fogadta az érkezőket. Szőnyegdísz, virágdísz. Franci belépett a dobogóra, sejem talárban, palástal a hátán. Most mi lesz? Felsüvíte a cigányokról szóló könyv felháborodásának füttye. Nem volt fütty, hatalmas taps volt. A boldog ország azt a könyvet elfelejtette. Díszebéd, üdvözlés, prológ, taps, 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 taps. Aztán következett az oratórium. A szerző maga vezényelt. A maga különös módján inkább hallgatóként, mint szereplőként viselkedett, olykor annyira beleandalodott saját munkájának szeretett szépségei, vagy leeresztette a pálcát, és csak állt mozdulatlanul. Ezt régebben is csinálta, de reverendában még nem csinálta. A bőgőt maga Mosonyi húzta, és a szerző mellett ott ült Erkel Ferenc, az résem volt, ha az abbé hagyta menni a szereplőket és az énekkart a maguk útján. Erkel ülve orvul dirigált a szerző helyett, és keményen kézben tartotta az egészet. Igen nagy siker lett belőle, azoknak a magyar sikereknek egyike, amelyeknek párját nem találni másutt. A közönség felállt, dobogott, tapsolt, és kendőket lobogtatott az abbé felé. Délben megint Schwentner apát plébánosnál volt a díszétkezés. Roskadozó asztal, 60 teríték. A pohárköszöntők természetesen egymást követték, a Ferenc rendiek gvárdiánja Dank Agáp is felszólalt. Mint az egyházi férfiúvá lett világhíresség szerzetes rendjének képviselője szólalt fel, és beszédét így fejezte be. Ennél fogva kérem őt, hogy majd az ország nagy ünnepén, midőn Szent István koronája a király és a nemzet alkotmányosan létrejött frigyét szentesíti, koronázási miséjével jelenjék meg. Viharos helyeslés és éjjelzés következett. Neki szívébe dobbant a szó. Koronázási mise az esztergomi után milyen szép is lenne. Egy pillanat alatt tüzet fogott az ötlettől. És ettől a perctől kezdve egész magyarországi tartózkodása alatt minden alkalommal ráterelte a beszédet a koronázási misére. Hol kellene ezt a dolgot mozgatni? Milyen magyar köröktől fog függni ez a megbízás? A Guardian ötlete hamar szárnyra kapott, mások is kezdték emlegetni. És ha már felmerült a gondolat, kétségtelennek látszott, hogy valósággá is válik. Más nem jöhetett számba, mihelyt ő vállalta, legfeljebb Erkel Ferenc. De az úgyis mogorva és tiszteletteljes megadással viselte a második hely természetes voltát a világhírű magyar tekintélye mögött. Szent István napján körülhordták a várban a Szent Jobbot. Bülovék, Eduard és Reményi egy budai család szívességéből jó ablakot kaptak, ahonnan a körmenetet kitűnően lehetett látni. De az abbé nem tartott velük. Ő részt vett a körmenetben. Fehér karinget vásárolt és beállott a papok közé. Ott lépdelt közöttük elegánsan, csattos laktopánnal. Hosszú őszhaja különösen hatott a normális hajviseletű papok között. Ő tudta, hogy minden szem rátekint. Ahogy haladt a menet, a két oldalt szorongó közönség irányából folyton hallotta felsziszenni neve S betűjét. Liszt, Liszt, mondta mindvégig a sokaság. Ő nem nézett sem jobbra, sem balra, csak lépdelt egyházi társai között, és nem tudta eltagadni maga előtt, hogy ebben a szereplésben nagy örömét leli. Bülovéknak mindenáron meg akarta mutatni az esztergomi székesegyházat, amelyet az ő miséje szentelt fel. Kiutaztak Reményivel Párkánynánára, onnan Meszlényi Gyula, az új prímási titkár vitte őket a főpapi székvárosba. Szitovszki bíboros látta őket vendégül. Az ebédnél Hans ügyesen a koronázásra terelte a szót, és nem eredmény nélkül. Hallottam azt a kitűnő ötletet, mondta mindjárt a prímás, hogy ön írjon koronázási misét, kedves fiam. Nem tagadom, eminenciás uram, nagyon boldog lennék, ha ezt a megbízást megkapnám. Majd csinálunk valamit. Az ötlet nekem is tetszik. Bécsben tőlem telhető melegséggel szóba is fogom hozni, és mivel semmi sem szól ellene körülbelül, bizonyosra is veheti, hogy meg lesz. Mindez olyan boldoggá tette, hogy újongani szeretett volna. Nem sokáig kellett biztatni, hogy Pesten, ha már itthon van, adjon zongora hangversenyt elvei ellenére. Pestől most nem tudott megtagadni semmit, igent mondott. A Vigadóban lépett fel, a helyárakat alaposan felemelték, 40 forintba került egy páholy, egy jó ülőhely 8 forintba. De tehették, mielőtt híre ment, hogy Liszt abbé nyilvánosan zongorázni fog, még Bécsből is táviratoztak jegyekért. Egyetlen hely nem maradt üresen. S a szorongó tömeg ékszeres fényes széksorai elé kiállott az abbé. Az Ave Máriát játszotta, de utána a Cantica d'Amour-t. Az elegáns, karcsú reverendás alak démoni ujjai alól parázsló szenvedéllyel ömlött a szerelmi vallomás. A hölgyek hátán végig szaladt a borzongás kéje. A teremben szinte kézzel lehetett volna megfogni azt a vágyat, amely szentségtörő forrósággal ömlött a világ legérdekesebb és legelegánsabb abbéje felé. Reményivel magyar rapszódiákat is játszott. A tapsnak, a lángoló ünneplésnek nem voltak határai. Hans úgy tapsolt és kiabált odalent, mint a bolond. Kozima hófehér arcát is megpirosította az általános mámor. És amikor együtt távoztak a tomboló siker színhelyéről, azok a várakozók, akik még egyszer látni akarták a varázslót, összesúgtak a lépcső két oldalán, egy pap karonfogva vezette lefelé leányát. August sem engedte el az alkalmat, hogy vendégül lássa őket. Le kellett utazniuk Szekszárdra. Este szerenádot adott neki a lakosság. Nagy tömeg gyűlt a kastély elé fáklyákkal viharosan éjjenezve. Ki kell menned az ablakhoz, mondta August. Talán mondanál is nekik valamit. Nem szeretek beszélni itthon, mert nem tudok magyarul. De... más jutott eszembe. Nem tudnátok az ablakhoz tolni a zongorát, mert akkor játszanék nekik valamit. Azonnal nekiestek a zongorának. Éppen odafért az emeleti ablak mellé, sőt, még széknek is akadt hely. Gyönyörű kora szeptemberi este volt, csillagos ég volt, szélcsend. A rivalgó tömeg, mielőtt észrevette, miről van szó, azonnal elhallgatott. Olyan csend lett a szabad ég alatt, mint a templomban. Franci odaszólt reményének, a hegedű gyorsan, a rapszódiát fogjuk játszani. Oda mentek az ablakhoz, elkezdtek játszani. Felettük a csillagos ég, lent a mélyben hallgató szekszárdi sokaság. Végig játszották a rapszódiát, alulról viharos éjjelzés. Hans, gyere ide! A Rákócit játsszuk négy kézre. Bülow odasietett, széket hozott magával. Az ablakban megdördültek a Rákóczi hangjai. Lent a sokaság mozgolódni kezdett, s mint ennél a számnál mindig, az eszeveszett lelkesedés nem tudta megvárni a zene végét. Beleordítottak, beletapsoltak, beletomboltak a közepébe. Az abbé meghajolt az ablakban a közönség felé, aztán rámutatott a mellette álló Hansra. Az abbé a közönség szeretetébe ajánlotta fejét. Ilyen részeg siker volt az egész magyar út. Már régen el kellett volna utaznia, nem engedték. Hajnald már megint Pesten lakott, a politikai fordulat hazahozta. Az ő marasztalására nem lehetett nemet mondani. Még maradt, és még maradt. A lapok tele voltak minden lépésével. Külön közlemények adták hírül, hogy azt a zongorát, amelyen a Vigadóban játszott, Báró Sennyei Pál főtárnokmester vette meg a beregszászi gyártól felesége számára. Hiador költő hosszú költeményt intézett hozzá. Azokból a versekből, amelyeket hozzáírtak, eddigi életében már jókora kötet telhetett volna ki. Az a Mihalovics nevű fiatalember, akit Hanszék említettek neki, felkereste, és úgy beszélt vele, mint egy félistennel. Még mikor végre elutazott, sem maradt abba az ünneplés, promontoron dalárda üdvözölte a vonatot, a székesfehérvári állomáson nagy tömeg élén egy ciszterszita pap szónokolt. A boldog nemzet mámora volt ez, zabolátlan és kacagó. Kozimáiktól meleg öleléssel és csókkal búcsúzott el, még beszéltek egy kicsit. Richardot ölelem, mondta Hansnak, nagyon fáj, hogy nem láthattam a Tristánt. Ja, igaz, nem is kérdeztem tőletek, mi van azzal a Bézentoknéval? Tart még a dolog? Tart, hogyne, felelte hevesen Hans, egész biztos, hogy még tart. Arca kifejezésében azonban valami torz és fájdalmas mohóság jelent meg. Franci megütődött ezen az arcon, és később soká eltűnődött rajta. Nem tudta magának megmagyarázni, aztán elfelejtette. Rómában nagy hír várta, Hohenlohe Gusztáv püspök megkapta a pápától a bíbornoki kalap ígéretét. A leendő bíboros már is kiköltözött a Vatikánból Albánóba. A helyiségeket azon a szárnyon másként osztották be, Francinak, aki ott eddig Hohenlohe vendége volt, nem maradt helye. Visszaköltözött a Monte Marióra, a Rosario klostromba. De mikor elfoglalta régi szobáit, és először ébredt fel a Fehérfalu hálószobában, valami feszes és kedvetlen érzés fogta el. Nyomottnak találta a mennyezetet, a csendet hidegnek, rájött, hogy nedvesek a falak, ezt eddig nem is vette észre, és a várostól nagyon messzire esett idekint pedig tanítványai voltak. Nem érezte jól magát a kis kolostorban.